Először voltak a várak, mert a hazát, a családot, az életet védeni kellett. Közben épültek a templomok, mert a hitet és a reményt, a szeretetet és a jóságot ápolni kellett. Később megjelentek a kastélyok, amelyek nem akármilyen kultúrát teremtettek. Erdélyben a kastélyokban állítottak először karácsonyfát, és hoztak létre magánkönyvtárakat. Erdélyi kastélyok, romos állapotban vagy megújítva, európaiságunk kikezdhetetlen bizonyítékai, ezer éves földrész alakító történelmünk megmaradt dokumentumai. Boncida és Gernyeszeg, Marosvécs és Paszmos, Aranyos Gerend és Kálnok mind-mind történelmünk, kultúránk alapkövei, ahol miniszterek és mecénások születtek, iskola és templomépítő patrónusok éltek, erdélyi emlékhelyek, ahol irodalom és tudomány támogatása által épült egy országrész, egy különleges és szép világ, Erdély. Ezt pedig nem szabad feledésben hagyni. Következzen most az erdélyi mesélő kastélyok, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánok a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. Az erdélyi mesélő kastélyok mai tartalmából. Az évszázadok során Erdélyben kastélyok épültek és kastélyok tűntek el. Pusztítottak a háborúk, de semmi sem végzett nagyobb rombolást, mint a 20. század. Az 1921-es földreform után már több kastély került lebontásra, és ez a folyamat folytatódott a kommunizmus idején is. A rendszerváltás után sokszor az érdektelenség döntötte és dönti romba az erdélyi kastélyokat. Habár sok kastély eltűnt és lebontásra került, meséik velünk élnek. Témánk erdélyi eltűnt mesélő kastélyok.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Vendégünk mára már igencsak megszokottan dr. Kálmán Attila tanár történész, akit nem is akármilyen tisztelettel köszöntünk itt a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma is együtt lehetünk.
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, én is üdvözlök mindenkit. Tehát a mai műsorban olyan épületeket mutatunk be, amelyekben ma már nem gyönyörködhetünk. Kivétel nélkül mindenik a 20. században semmisült meg, vagy az 1921-es földreform, vagy az államosítás, vagy a század végének, vagy éppen a század elejének a nem törődömsége miatt. Sajnos a rendelkezésünkre álló információ nagyon sok esetben igencsak gyér. Ezeknek az épületeknek az emléke lassan elhalványul, ezért tartjuk fontosnak, hogy ameddig lehet beszéljünk róluk, és habár nem léteznek, de mégis a meséik igencsak sok tanulnivalót tartogatnak a jövő generációk számára.
Történész úr, kezdetben beszéljünk a Marosvásárhely környéki eltűnt kastélyokról. Kevesen tudják, hogy Várhegyen is létezett egy kastély.
Várhegy épületeinek a történetét talán igencsak érdekes Orbán Balázs szavaival kezdeni. Orbán a Székelyföld leírásában elég részletesen beszél egyfelől a várhegyi várról, majd a várat követő kastélyokról, illetve udvarházakról. Itt több épületről beszélünk az évszázadok folyamán. És kezdjük a bemutatást Orbán Balázs szavaival. És a következőket írja. Várhegy egy a Maros által körülkanyargott partmagaslaton gyönyörű regényesen fekszik. A falu felett emelkedik azon idomulag kiszökelő hegyfok, melyen most Gáti udvarháza, régen pedig a falunak nevet adó vár feküdt. E hegy már fekvésénél fogva is nagyon erős védhely volt, mivel két oldalról megmászhatatlan meredeken hanyatlik le, s csak is az északi oldalon függ egybe egy keskeny, alig 70 lépés szélességű nyak által a marostere fölött elterülő lázzal, azonban ennek elzárása, illetőleg védképességének kifejtésről is gondoskodva volt egy sánc övezte védfal alkalmazása által, mely védfal és sánc a hegynyakot egész szélességében átszelte. Elomlott ugyan már az egykor víz ellen fedező fal, de fennmaradt az omladványaiból keletkezett hatalmas gátony, s fennmaradt az egykori hatalmas védsáncnak be nem tölthetett mélyedése, sőt felismerhető a hegyoldalon kanyargólag felvezetett váródnak vonala, és azon pont is, hol az a gátony és sáncon át a vár belterére bevonult. Ezen védfal és sánc azonban csak külső védvonalát alkotta az ezen belül feküdt várnak, melynek kettős fala volt, mind az főként a nyugati oldalon tisztán felismerhető. Így csekély maradvány az, mely homályos útmutatóként feltűnik. A többi mind felépítetett az új udvarházra és gazdasági épületekbe. A régi várból valónak tartják azon szobortöredéket, mely a mostani udvarház északkeleti szögletébe van befalazva. Egy másik ehhez tökéletesen hasonlónak csonkított törzse a földön hever. Hogy pedig így kevés töredék jutott reánk, ennek oka abban keresendő, hogy a vár helyére gróf Keresztes József, Kükülővármegye főispánja, a múlt században egy kastélyt épített, melyhez felhasználta régi, hagyomány szerint még magasan fennállott várfalak anyagját, és azon pinceüregek, azon terjedelmes alapfalak, melyek a hegyfok fennlapját most elfoglalják, nem az ősvár, hanem a kastély maradványai, mely kastély öreg emberek állítása szerint a gernyeszegi kastélyhoz hasonlított, s veresháznak neveztetett azért, mert fedele veresre volt festve. De mielőtt vizsgálódásunk terén tovább haladnánk, pár szóval be kell mutatnunk a Keresztes családot. E család a szomszédos Sárpadakról származott, s Nagy volt neve. Nagy Miklós a 17. század közepe tájat híres ügyvéd, 1677-ben ítélőmesteré levén a hangzatosabb sárpataki nevet vette fel, s igen sok jószágot, azok közt Várhegyet is szerezte. Márton nevű fia Apor István udvarában nevelkedett, hol katolizált. Azon időben ez is elég volt az előmenetelre, de a mi Mártonunk emellett a Rákóczi mozgalom alatt nem csak hogy semleges maradt, hanem Szebenben is megfordult, és Bécsben is járt a gubernium kiegészítését kérni. A haza szentügyétől való íj elhajlása grófságot szerzett neki, s Várhegyi előnévvel Keresztesre változtatta a családnevét. Sőt, hogy a régi névből mi sem maradjon, keresztneve Márton mellé a Józsefet is odabigyeztette, s leginkább ez utóbbit használta. Később Kükülő vármegyei főispánná lett, de figyermeke nem lévén benne az annyi metamorfózison átment család kihalt. A Keresztes család fiágának kihaltával a birtokkal a kastély női ágon, sok kézbe jutván, az e század elején még éppen állottat senki sem gondozta, egy vihar elkapta fedelét, s átröpíti a Maros túlsó felére. Az eső aztán eláztatta Leontá falait, anyagját mindenki, akinek tetszett hordta, a megmaradott részből pedig a mostani udvarház és gazdasági épületek készültek, s ma az újabbkori kastélynak sincsen más maradványa, mint a földből alig kiemelkedő alapfalai, mély pincés, s egy a kastély homlokzatán állott, most a Gáti udvarház homlokzatába befalazott kő, mert a Keresztes család címere van bevésve. A címert két lovag tartja, egyiknek Pajzsán Magyarország címer, a másikon kétfejű sas. A címer maga háromosztályos. Az oldalosztályok két kockára, a középosztály háromra van osztva. Ennek középkockáján kétfejű sas, felső kockájában koronára állított kereszt, alsó kockájában pelikán. A jobboldali osztály e felső kockájában szalagra illesztett három csillag, alsó osztályában kucsmás férfialag. A baloldal felső kockájában galamb, szájában tartott mondatszalagon V-I-N-T betűk, alsó kockájában oroszlán van. A címer alatt pedig e felirat olvasható, Illustrissimus Dominus Martinus Josephus Keresztes, Comes de Várhegy, Cotus de Cuculo Supremus Comes Fecit. Így gázol el mindent az idő kíméletlensége, így semmisül meg lassanként minden emberi alkotmány, a hatalmas várhelyére épült fényes kastély eltűnt. Idáig Orbán Balázs szavai, egy picit azért visszatérnék arra, amit Orbán Balázs elmondott. Hát mondjuk a várral kapcsolatos mondatait én ezt most nem kommentálnám, nem tudok ezzel kapcsolatosan többet mondani, mint Orbán Balázs. A családdal kapcsolatosan viszont mindenképpen el kell mondani azt, hogy tényleg a család eredeti neve Sárpataki Nagy volt. Az első ismert családtagot Sárpataki Nagy Miklósnak hívták, és hát az ő fia Márton volt a királyi ügyigazgató 1653 és 1656 között, illetve az ítélőmester 1660 és 1677 között, később pedig fejedelmi tanácsos, és ő változtatja meg a nevét, és már csak Sárpatakinak írja magát. És az ő fia, az a Márton, aki Apor István udvarában nevelkedik, aki katolizál, és aki a Rákóczi forradalom végén Bécsben jár, ugye 1709-ben, és később grófi rangot kap, illetve a nevét megváltoztatja, és a Sárpatakiból Keresztes lesz. Tényes való, hogy Keresztes Józsefnek tulajdonítjuk a Várhegyi kastély építését, Keresztesnek volt még kastély a Mikefalván is, amelyről ebben a műsorban már beszéltünk, és egyesek úgy gondolják, hogy a Várhegyi kastély valahol 1725 körül épülhetett. Keresztes 2 évre rá, 1727-ben elhunyt, és ahogy Orbán is mondja, fiú utódok nélkül, vagy legalábbis ugye a fiú utódok nagyon hamar elhaltak, tehát utódokat nem hagytak maguk után, tehát leányok kezén ment tovább, mondjuk így a Keresztes, vagy mentek ki tovább a Keresztes család birtokai. Egy érdekes adalék ezzel kapcsolatosan még, hogy 1727-ben bekövetkezett halála után a következő évben, 28-ban mondták a halotti beszédet felette, és ezt tudjuk is, hogy hol történt, pontosabban a kolozsvári jezsuita templomba. Páter Gyalogi János nevéhez fűződik ez a halotti beszéd, amely nyomtatásban is megjelent. A címe Keresztes Vitéz, avagy a Szent Keresztnek világbíró zászlója alá megtérő és Krisztus bélyegét testén viselő, s azokban méltán dicsekedő, néhai méltóságos és nagyságos gróf, Várhegyi Keresztes Márton úrnak, tekintetes Kükülővár megyének érdemes főispánjának halotti dicsérete. Mit tudunk a kastély további sorsáról? Annyit tudunk, hogy valahol a 19. század elején romossá vált, és lebontották. Később épült az az udvarház, amelyről Orbán említést tesz, és amely a Gáti család nevéhez kapcsolódik, és a 19. század végén egy új kastély jelent meg Várhegyen, méghozzá a Tevekiekhez kapcsolódóan, és erről a kastélyról már maradt fenn fénykép, tehát tudjuk, hogy hogy nézett ki, és az elmúlt évek kutatásainak köszönhetően még többet is tudunk most már erről a kastélyról, úgyhogy itt Bordás Beáta művészettörténész szavait hívom segítségül, akinek sikerült részletesen kikutatnia azt, hogy mikor és egyáltalán hogyan épült ez a kastély. Bordás Beáta a kastély építését a híres kolozsvári építészhez, Pákei Lajoshoz kapcsolja, és tehát a következőket írja. A legkorábbi keltezett kastélyterve, tehát Pákeinek, 1892-ben készült báró Bornemissza András megrendelésére a Várhegyi, napjainkra lebontott kastélyhoz. A tervrajzokkal összevetve megállapítható, hogy a kivitelezés Pákei terveinek megfelelően történt, csupán a loggia és a főbejárat fölötti erkély bábos melvédjét cserélték fel egy vasrácsos kialakításra. A kastély tömegkompozíciójában és homlokzati kialakításában hellén neoreneszánsz stílusú épület volt. Ahogy önök is hallották, ha már a köztudatban a Várhegyi kastély Teleki kastélynak nevezük, mégsem a Teleki családhoz kapcsolódik, hanem a Bornemissza családhoz. Itt a tévedés talán abból származhat, hogy Bornemissza Andrásnak a felesége, az a sárpataki telekiek ágából származó Teleki Polixénia volt. Gondolom, hogy innen származik a tévedés, de hát a megrendelő az a férj báró Bornemissza András volt. A kastély kinézetét hál' Istennek ismerjük, tehát fennmaradtak ezek a tervrajzok, léteznek képeslapok. Kastély sorsával kapcsolatosan el kell mondani, hogy az 1930-as években kikerült a család tulajdonából, több mint valószínűvel Bornemissza Andrásnak és Teleki Polixéniának nem voltak leszármazottaik, a Teleki család tulajdonába került végül a 30-as években, akik aztán végül eladták. 37-tel kezdődően úgy tűnik, hogy iskola működött az épületben, 1944-ben bombatalálat ért az épületet, amely romosan még létezett néhány évig, és úgy tűnik, hogy 1952-ben lebontották.
Történész úr, sajnos a telekiek kastélyai sem úszták meg a pusztítást. Sárpatakon két kastély is létezett, de ma már csak egyről beszélhetünk.
A Sárpatakon ma is megcsodálható kastélyt a 19. század végén építették. A mára eltűnt kastély valahol az 1790-es években épült, és Teleki Domokos nevéhez kapcsolódik. Hogyha Sárpatak és a telekiek történetét nagyon röviden fel kellene vázolni, akkor el kell mondani azt, hogy Sárpatak is ahhoz a birtok adományhoz tartozott, amit Teleki Mihály kapott a fejedelem Apafi Mihálytól, ugye Gernyeszeggel, illetve Sáromberkével együtt, és a 18. század közepén végbe ment birtokelosztás következtében Teleki Sándor Lajos nevű fia szerezte meg. Ugye Sámuel volt az, aki Sáromberkénre költözött, és a másik fiú László volt az, aki Gernyeszeget örökölte. Tehát Lajos gyerekei közül a már említett Domokos, ő Torda vármegye főispánja volt, ő volt a marosvásárhelyi Teleki palota, tehát a vár alatt lévő Teleki palota építője, a Marosvásárhelyi Református Kollégium főgondnoka, egy nagyon érdekes verses önéletírást hagyott maga után, amelynek a címe az emberi sorsnak változandósága, és érdemes éppen két szó szólni a testvéréről, Mihályról is, aki Marosszék főkirálybírója volt, a Marosvásárhelyi Református Kollégium főgondnokaként tevékenykedett, és a Marosvásárhelyi Színhelyjátszás egyik támogatójaként tartják számon, ő volt a 19. század elején a városban létrejött teatrális komisszió vezetője. A sárpataki Teleki Domokos által, tehát 1790-es években épített kastélyról nagyon-nagyon sok helyi legenda maradt fenn. Voltak olyanok, akik még látták ezt a kastélyt, vagy szüleik, nagyszüleik elmeséléseinek köszönhetően tudták, hogy hogyan is néznek ki, és ugye nagyon-nagyon sok ilyen visszaemlékezést lehet olvasni különböző kiadványokban. Berekmédi Edmond volt az egyik, aki nagyon sokat ezek közül összegyűjtött, és én kettőt választottam ki ezek közül a visszaemlékezésekből. Az egyik a falu tanítónőjének, Rend Máriának egy visszaemlékezés, akit Berekmédi Edmond idéz, és ezt felolvasom. Ő így emlékszik vissza a kastély kinézetére. A kétszintes kastély felső részében padlásszobák voltak, ahová tájban gyönyörködni, a messzeségbe elnézni jártak fel a lakók. A földszinten volt a konyha, a kamra, valamint a szolgálólányok lakószobái. Az emeletet a grófi család, majd a későbbi tulajdonos, Vajda Mircsa családja lakta. Itt voltak a vendégszobák is, itt szolgálták fel az ebédet, és ezen az épületszinten kapott helyet a társalgó is. A kastély hátsó részén volt egy lépcsőház üvegfallal, innen lehetett feljutni az emeletre. A bástya épület is a kastélyhoz tartozott, amely szintén kétszintes volt. Ezt a bástyát nyaralásra használta Vajda Mircsa olasz származású nagybátyja, Anastasia Safranon. A földszinten volt egy nagyobb és két kisebb szoba, konyha és kamra is. Az emeleti rész adott helyet a társalgónak és három kisebb szobának. Ezzel a bástyával volt egybeépítve a parád és lovak istálója, valamint a kertészlak. Ideig az ítézet. Itt még mondjuk visszatérünk erre, csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy elhangzott az Anastasia Safranon név. Igazából az Anastasia Safranon egy görög származású család volt, egy görög származású brassói család. Brassóban több palotájuk is fennmaradt, és az Anastasia Safranónak egyik leányát vette feleségül, különben Alexandru Vajda Vojvod. Na most, hogy esetleg volt egy Anastasia Safranon nevezetű nagybátyja, ezt én most nem tudom, de ami biztos, hogy egy Anastasia Safranónak a leányát, azt maga Alexandru Vajda Vojvod vette feleségül, tehát a Mircsa Vajda Vojvodnak a szüleiről beszélünk, tehát az édesanyja egy Safranon volt. És a másik történet, amely ugyancsak Berekmédi Edmond tollából származik, ezt is gyorsan felolvasom. A falu öregei gyakran emlegetik, hogy kanyargó, szerpentines út vezetett fel a kastélyhoz. Ezt az utat rendszerint hintóval tették meg a grófi család tagjai. Kastély előtt csodálatos park volt, öreg fákkal körülvéve, virágokkal beültetve. Közelben gyönyörű tó egészítette ki a kastély festői környékét, sziklakövekkel körülrakva, a sziklák között havasi gyopárral. A bejárat előtt volt egy terasz, ahová parád és hintót felvitték a lovak. Itt ültek be, és itt szálltak ki a kastély lakói. Az utolsó grófi lakó báró Bornemi Szandrás felesége Pulika grófnő volt. Nem hiteles források szerint a báró politizált, és egy alkalommal hivatása Budapestre szólította, ahol ellenségei meggyilkolták. Holteste a helyi kriptában van eltemetve. Felesége sokáig gyászolta. A falu népének nagy ámulatára reggelente kivitte a férje kávéadagját a sírhoz, annyira szerette és hiányolta. Annyit szeretnék hozzáfűzni ehhez az idézethez, hogy íme itt is ugyanarról a házaspárról van szó, mint Várhegy esetében, tehát Bornemisza András és Teleki Polixénia. Politikai gyilkosságról nem tud a történetírás. Tény és való, hogy Bornemisza András a Telekiek kriptája mellett van, vagy legalábbis ott található a síremléke, tehát mai napig is meg lehet találni azt. És a kastéllyel kapcsolatosan megint Pálkei Lajoshoz kell egy picit visszatérjünk, ugyanis Pálkeinek van egy érdekes terve, egy kiegészítésről, amely a kastély mellé épült volna, és itt megint Bordás Beáta művészettörténészt hívom segítségül, akinek a már említett művéből, az erdélyi kastélyépítészet a historizmus korában címűből idézem azt a részt, amelyben erről a tervről beszél. A sárpataki Teleki kastélyhoz készített veranda tervről sem a szakirodalom, sem az építész önéletrajza nem tesz említést, azonban Pálkei tervhagyatékában megőrződött egy gróf Teleki veranda sárpatak feliratos tervrajz. Ez egy kétszintes nyitott pavilont ábrázol, alsó szintjén vakolatsávos felületű pillérek, az emeleten pedig dór jellegű oszlopok sorakoznak. Az építményt egy íves vonalú pavilontető zárja le, csúcsán hatalmas címerrel. A hullámzó vonalú pavilon egy másik épület sarkához épült volna hozzá, azonban nem tudni, hogy a település két teleki kastélya közül melyikhez készült a terv, és hát úgy tűnik, hogy nem is valósult meg végül is ez a terv. A kastély pusztulásának a kezdete 30-as évekre tehető, Teleki Polixénia 1930-as évek elején elhunyt, és hát halála után a kastély rövid ideig a családtagok kezén maradt, majd a 30-as évek végén vásárolta meg tőlük, tehát Mircsa Vajda Vojvod, a miniszter, egy rövid ideig miniszterelnök, illetve ugye 1918-ban szerepet vállaló Alexandru Vajda Vojevod fia. És ő volt ennek a kastélynak a tulajdonosa, úgy tűnik, hogy 1945-ig, független attól, hogy 40 és 44 között nem tartózkodott a kastélyban, de 45-ben, miután a kastély visszakerült a tulajdonába, úgy döntött, hogy eladja az épületet. Ezután magánkézre került, és rövid időn belül az új tulajdonos úgy döntött, hogy a kastélyt lebontatja, és az építési anyagot értékesíti.
Történész úr, Medgyesfalva, ma Marosvásárhely egyik negyede, valamikor különálló település volt, mégpedig a Lázárok kastélyával.
A Medgyesfalvi kastély azon kastélyaink közé tartozik, amelyekről nagyon-nagyon kevés információval rendelkezünk. Habár létezik a helyiek köztudatába, már úgy gondolom, hogy ez is szép lassan fakul, de attól még létezik, de attól az építkezésről, az épület történetéről nagyon-nagyon keveset tudunk. Tudunk a lakóiról, és mindenképpen megragadnám az alkalmat arra, hogy néhány dolgot néhány lakóról elmondjak. Medgyesfalva eredetileg egy kornis birtok volt, és a 18. század elején került a gróf Lázár család tulajdonába egy házasság révén. Kornis Zsigmond gubernátor egyik leányát, Zsuzsannát feleségül vette gróf Lázár László. Erre 1730-ban került sor. Tehát ettől a pillanattól kezdve Medgyesfalva neve összefonódott a Lázárok nevével. És azok a családtagok, akikről én egy picit részletesebben beszélnék, azok a 19. században éltek, és elsősorban az 1848-49-es forradalomban vállaltak hihetetlenül fontos szerepet, illetve a 19. század végi Marosvásárhely érdekes alakjai. Kezdeném Lázár Józseffel, aki 1848-ban például az agyakfalvi székely gyűlésen már felszólalt, és később Marosvásárhelyről a császári csapatok elhurcolták. Ő volt az egyik kezes, akit Gedeon császári királyi tábornok elhurcolt Szebenbe, és aztán később Bem Józsefnek köszönhetően szabadult ki, miután Bem bevette Szebent. Az ő gyerekei is mindenképpen említést érdemelnek, hiszen az egész család szívvel, lélekkel csatlakozott a forradalomhoz. A leánya Eszter volt az, aki 1849-ben egy betegápoló nőegylet alapításába kezdett Marosvásárhelyen. Nagyon sokan őt Teleki Blankához hasonlították, és ezen aktivitásának köszönhetően később a Medgyesfalvi birtokot lefoglalták, és csak 1857-ben került vissza a családhoz. Testvére Albert a Honvédnek csapott fel, és január 17-én Gálfalvánál, Vámos Gálfalváról beszélünk, Bem József életét mentette meg, később őrnagy lett, és kinevezték Medgyes térparancsnokának. De említhetnénk a másik testvér Dénest, akit Besztercei Antallal kineveztek Kolozs vármegyében a nemzetőrök rendezésére és oktatására, ott volt az agyakfalvi székhelygyűlésen, marosszéki dandár parancsnokává választották, 1849. januárjától a marosszéki nemzetőrség főparancsnoka lett. Említést érdemel még Mór is, akit 1849-ben Urbán ezredes egy darabig Kolozsváron fogva tartott, és mondjuk Lázár Mór felett talán nem szabad elsiklanunk olyan könnyen, ugyanis az 1849 utáni Marosvásárhely egyik kiemelkedő alakja, hát például a Kokáért a vásárhelyi első lóversenyeknek a szervezője, egy nagyon híres ménest tartott fenn, és ennek a ménesnek a létrehozása érdekében 1857-ben Angliába utazott, és hát ott a különböző lótenyésztő intézeteket látogatta végig, és vásárolt telivér angol lovakat. Ő az egyik szervezője, például a Kokáért 1858-ban a marosvásárhelyi marha kiállításnak, de következő évben gyümölcs és virágkiállítás választmányi elnöke Marosvásárhelyen. Létrehozza 1860-ban a Kazinci díjat, amelynek az volt a lényege, hogy a Marosvásárhelyi Katolikus Gimnázium és Református Kollégium diákjai pályamunkákat írhattak, amelynek a témája a székely nép múltjából kellett, hogy legyen, akkor a nyertes ugye részesült ebből a Kazinci díjból. Érdemei vannak a Marosvásárhelyi Színház megalapítása körül, telket ajánlott fel a színház megépítésére, sőt 1866-ban a híres egedű virtuóz Reményi Ede a Medgyesfalvi kastélyában szállt meg. Hagyományosan őt tartják a mai kastély kialakítójának, létrehozójának. Úgy tartják egyes történészek, hogy a Medgyesfalvi kastély valahol a 18. században épült, és azon kinézetét, amelyet mi képeslapokról ismerünk, azt valahol Lázár Mórnak köszönhetően nyerte el, tehát ő építette át a kastélyt emeletessé, és talán ekkor kerülhetett a homlokzatára az a felirat, hogy Isten a fő gondviselő, ami a későbbi képeslapokról is leolvasható. Érdemes még elmondani azt, hogy a 19. század végén az utolsó tulajdonos, gróf Lázár Jenő volt, aki egy műhelyet rendezett be magának műfaragásra a kastélyban, szövészeti iskolát hozott létre, nagyon-nagyon híres korsó gyűjteménye volt, és nem csak egyáltalán a különböző népi tárgyak gyűjtésével foglalkozott. 1885-ös kiállításon külön szoba létezett a saját faragásaiból. 1884-ben meghívta későbbi szobrászt Köllő Miklóst, hogy műasztalosként dolgozzon Medgyesfalván. Egy nagyon-nagyon rövid ideig, tehát 1887 és 1892 között országgyűlési képviselő volt, tehát nem igazán szerette a politikát, úgyhogy inkább visszatért Medgyesfalvi birtokára. És hát az ő leánya volt gróf Lázár Eleonóra, aki 1895-ben feleségül ment gróf Bissingen Ottónhoz, és hát rövid időn belül 5 év múlva 1900-on özvegy maradt, ugyanis Bissingen Otto egy párbaj áldozata lett, úgyhogy Lázár Eleonóra egyedül maradt gyerekeivel, és ezután vezette a birtokot. Hát róla nagyon-nagyon sokat lehetne elmondani, elég csak annyi, hogy úgy az első világháború, mint a második világháborúban ápolónőként tevékenykedett, sőt 1941-ben a Marosvásárhelyi Vöröskereszt társelnöke volt, a másik társelnök az Máriafi Lajos volt. Hát a főtéren lévő Bissingen palota nagyon sokszor adott helyet a Kemény Zsigmond társaság tagjainak, vagy az erdélyi helikon látogatásainak, sőt tudjuk azt is, hogy felajánlotta a Medgyesfalvi kastélyát gyerekek nyaraltatására a második világháború alatt. Mi történt a kastéllyal? Annyit tudunk, és ezt a sajtóból, a korabeli sajtóból tudjuk, hogy 1921-ben, illetve 1922-ben kastély két fő épülete leégett. Tehát egyik évben az egyik, másik évben a másik. Ami megmaradt a kastélyból, az egyfelől az úgynevezett vadászház, nagyon romos állapotban, és hát a gazdasági épületek közül van még megmaradva néhány istáló, a víztorony, a tó maradványa, illetve, amit lehet, hogy kevesen tudnak, a kastély kovácsolt vaskerítése létezik napjainkban is, ezt a román fa templom előtt lehet megcsodálni.
Történész úr, a mai műsorban még mondjuk el azt is, hogy a Knöpfler családnak Maroskeresztúron is volt kastélya.
Így van, Knöpfler Vilmos, orvos, országgyűlési képviselő, a Marosvásárhelyi Kórház alapítója volt a helyi kastélynak az építője, és a családról engedjék meg, hogy itt is a híres genealógust, Pálmai Józsefet hívjam segítség. Pálmai József Marostorda vármegye nemesi családjai című művében a következőképpen ír a Knöpfler családról. Ezen család a Rajna melletti Bingenből származik, honnan 1710 körül Ausztriába költözött, és ott 1755-ben nemességre is emeltetett. 1773-ban azonban a család egy összeesküvési perbe sodortatott, és annak lefolyása után nem csak nemességüket, de vagyonukat is teljesen elvesztették. Knöpfler Lajos altábor nagy atya azonban terhelve érezvi magát a közölt ítélet által, és mert a család közvete nem folyt be az említett összeesküvésre, perének megújítását kérte. Kérésének hely adatott, mielőtt azonban újabb ítéletre került volna a dolog, kérelmező meghalt. Az újabb ítélet a Knöpfler családot régi nemességébe visszahelyezte ugyan, de vagyonáról le kellett mondjon. Az eredeti címertől is eltért a minisztérium, amennyiben a csontvász helyett egy páncélba öltöztetett férfiút állított a pajzs baloldali osztályába, amiért a család újra óvást emelt, kérvén régi címerének épségben tartását. Erre a minisztérium az 1832-ben kelt pátens alapján kimondotta, hogy a címerekből az olyan alakok, melyek talán undort idéznének elő, töröltessenek. Ennél fogva a család címerében a csontvász helyett a páncélos vitéz foglalt helyet. Az Erdélybe származott tagok a nemességbe való visszahelyezésről nem értesülének, 1868-ban magyar nemességért folyamodtak, minek folytán Knöpfler Károly Vilmos és utódai Zarándi előnévvel nemességre is emeltettek, és az eredeti címertől egészen eltérő címert nyertek. Tehát Knöpfler Vilmos, akiről ugye szó van, ő a szabadságharcot, mint orvos szolgálta végig Pem József és Gál Sándor táborában, és világos után 1850-ben Székelyföld főorvosa lett, és később Marosvásárhelyen telepedett le. 1875-ben és még többször is Marosvásárhely országgyűlési képviselőjeként tevékenykedett, az ő kezdeményezésére épült fel 1882-ben a Marosvásárhelyi Közkórház. Tevékeny szerepet vállalt úgy Maros-Torda vármegye, mint Marosvásárhely közügyeiben. Ugye tehát mondtuk, hogy az országos kórház, később a Marosvásárhelyi Takarékpénztár részvénytárság, a községi polgáriskola, az iparos egyesületi betegsegélyező pénztár és a többi alapítása körül fejtett ki tevékenységet. Tagja volt az országos közegészségügyi tanácsnak, a budapesti orvosegyletnek, az orvosi karnak, a magyar természettudományi és föltani, a bécsi állat és növénytani, a kolozsvári orvos és természettudományi, a szebeni, a Sachsen Altenburgi Természettudományi Egyesületeknek. 1865-ben királyi tanácsos lett, 1881-ben pedig Vaskorona rendel tüntették ki, és hát 1882-ben távozott az élők sorából, valamikor ugye Marosvásárhelyen utca is viselte a nevét. A történészek úgy gondolják, hogy a Maroskeresztúri kastélyt maga Knöpfler építette. Gyerekei közül Mária Ugron Gábor felesége lett, Elek pedig Máriafi Máriát, tehát a Maros-Szentgyörgyi Máriafiak családjából származó Máriát vette feleségül, akitől Albert nevű fia született. Úgy tűnik, hogy a birtokot ez az Elek nevű fiú örökölte, és halála után özvegye és kiskorú gyereke voltak azok, akik Maros-Keresztúron laktak. Viszont itt is az történt, mint Medgyesfalva esetében, igaz, hogy egy évtizeddel később, tehát 1930-as évek elején titokzatos körülmények között a kastély tűz martaléka lett. Úgyhogy mára, most már Maros-Keresztúron vajmi kevés emlékeztet, tudomásom szerint egyetlen egy gazdasági épület maradt fent, és emlékeztet arra, hogy Maros-Keresztúron egyáltalán valamikor létezett egy kastély.
Történész úr, az erdélyi mesélő kastélyok utolsó perceiben ma sem maradhatnak ki a végső következtetések. Várjuk tehát, hogy foglalja össze a mai beszélgetésünket is.
Mai műsorban tehát Várhegy kastélyáról beszéltünk, vagy legalábbis a Várhegyi kastély ismertetésével kezdtük a műsort, amely elsősorban a gróf Keresztes családhoz kapcsolódik. Gróf Keresztes Mártonról van szó, aki a kastély építője lehetett valahol az 1720-as években. Ez a kastély azonban 19. századra eltűnt. Ennek a köveiből épült egy udvarház, majd ennek az elenyészése után báró Bornemisza András és felesége Teleki Polixénia építettek egy új kastélyt, amelynek úgy tűnik, hogy a tervezője a híres kolozsvári építész Pákei Lajos lehetett. Sajnos ez a kastély is eltűnt, 1944-et követően romossá vált, majd 1952-ben lebontották. Ugyanakkor beszéltünk a sárpataki kastélyról is, a régebbi sárpataki kastélyról, ugyanis a 19. század végén épült Teleki kastély mai napig is létezik, viszont az a kastély, amelyet a telekiek az 1790-es években építettek, ez sajnos mára eltűnt. Ez a 30-as években kikerült a Teleki család tulajdonából, és 1945-ben sajnos lebontásra került. Beszéltünk még a műsorban a Medgyesfalvi kastélyról is, és hát itt főleg a Lázár család néhány kiemelkedő tagjának az életrajzát mutattuk be. Ugye a Medgyesfalvi kastély építéséről vajmi keveset tudunk, úgy gondolják a történészek, hogy a 18. században épült, majd pedig a 19. század közepén Lázár Mórnak köszönhetően alakították át, és a kastély fő épületei 1921-22-ben a tűz martalékává váltak, hát Medgyesfalván a kastélyra csak a gazdasági épületek, illetve az úgynevezett vadászház emlékeztet. És még röviden megemlítettük a Maros-Keresztúri kastélyt, amely Knöpfler Vilmoshoz kapcsolódik, ugye a Marosvásárhelyi Közkórház első közkórház alapítójához, és hát utódai laktak ebben a kastélyban az 1930-as évek elejéig, amikor, mint a Medgyesfalvi kastély esetében, itt is titokzatos körülmények között a kastély a tűz áldozata lett.
Történész úr, köszönjük, hogy ma is itt volt, köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.
Kedves hallgatók, ennyi volt mára az erdélyi mesélő kastélyok. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Kálmán Attila tanár történész nevében is. Lassan átadjuk a stúdiót, elköszönök, a műsorvezető szerkesztőt, Nagy Bodó Tibort hallották. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, további kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.